Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan, fordítsd felém füledet. Siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős várom, segíts rajtam. Mert te vagy az én sziklaváram, vezess és terelgess engem nevedért. Kezedre bízom lelkemet. Te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. A mi bűnbánati Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, hogy amit te teszel, az az eddigi életünk során mind jó volt. Lehet, hogy az adott pillanatban nem így éltük meg, lehet, hogy úgy gondoltuk, hogy ez a legrosszabb, ami történhetett velünk. Lehet, hogy nehéz órákon vittél át, nehéz élethelyzeteken minket. De dicsőítünk téged, Urunk, hogy amikor megállunk ezen az estén is, és visszatekintünk a megtett útra, és e bűnbánati hétnek is megtett útjára, magasztalunk azért, hogy minden ige te tőled való lehetett, és a lelkünk javára szolgálhatott. Ó, Urunk, jöjj el most is mi közénk, s engedd meg, hogy a legfőbb jó a te igéd ma is a miénk lehessen. Engedd meg, hogy meg tudjunk küzdeni érte, hogy úgy menjünk el a templomból, hogy a miénk, hogy szívünkbe forgatjuk, és azt alkalmazzuk, cselekesszük a mindennapokban is. Urunk, engedd meg, hogy ne szóljon a te igéd hiába, s mint hogyan a jelenések könyve mondja, hogy akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Engedd meg, Urunk, hogy a Szentlélek által itt és most megérthessük, átélhessük, és ennek szellemi üzenetét magunk számára el is készíthessük, Urunk, hogy ne legyen hiába való az az ige, amelyet ezen az estén is hallunk te tőled. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is jössz, hogy ma is van igéd, hogy most is van üzeneted. Jöjj, Urunk, és engedd meg, hogy bár a héten elfáradtunk, megerőtlenedtünk, de kérünk téged, hogy újíts meg bennünket a te erőd által, mert neked van hatalmad, Urunk, a bűnök felett, kérünk hát, hogy fedezd el őket, hogy a te igédre teljes lelkünkből figyelhessünk. Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezeket. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, Márk evangéliumának folytatásaképpen a 15. részből, az első 19 versből. Korán reggel haladéktalanul határozatot hoztak a főpapok a vénekkel, az írástudókkal, s az egész nagy tanáccsal együtt. Azután Jézust megkötözve elvitték és átadták Pilátusnak. Pilátus pedig megkérdezte tőle, te vagy a zsidó királya? Ő így válaszolt neki, te mondod. A főpapok hevesen vádolták őt. Pilátus ismét megkérdezte tőle, nem felel semmit, nézd mennyire vádolnak. Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, úgyhogy Pilátus nagyon elcsodálkozott. Ünnepenként el szokott bocsátani nekik egy foglyot, akit ők kívántak. Barabás is fogságban volt azokkal a lázadókkal együtt, akik a lázadás idején gyilkosságot követtek el. A sokasság tehát felmenve Pilátus elé kérte tőle azt, amit mindig megtett nekik. Ő pedig megkérdezte tőlük, akarjátok-e, hogy elbocsássam nektek a zsidó királyát? Mert tudta, hogy irigységből szolgáltatták ki Jézust a főpapok. A főpapok azonban felbújtották a sokasságot, hogy inkább Barabás elbocsátását követeljék. Pilátus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, mit tegyek akkor azzal, akit a zsidó királyának mondatok? Azok ismét felkiáltottak, feszítsd meg. Pilátus megkérdezte tőlük, de mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották, feszítsd meg. Pilátus eleget akar tenni a sokasság kívánságának, és szabadon bocsátotta nekik Barabást. Jézus pedig miután megostoroztatta, kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék. A katonák elvitték őt a palota belsejébe a helytartóságra, és összehívták az egész csapatot, felöltöztették bíborba, tövisből font koronát tettek a fejére, és elkezdték köszönteni, üdvözlégy zsidó királya. Nátszállal verték a fejét, leköbdösték, és térdhajdással hódoltak előtte. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezt imádkozzuk minden nap, kedves testvérek, amikor a mi atyánkkal elcsendesedünk a mi mennyei atyánk előtt. És ennek az utolsó, úgymond doxológiai dicsőítés résznek a legközpontibb szava a hatalom. Tiéd a hatalom, nem az enyém, Uram. De vajon a mindennapokban is e szerint élünk-e? Vajon tényleg komolyan gyakoroljuk-e azt, amit a mi atyánkba sokszor talán sietősre fogunk, és minden szavát nem is ízleljük végig igazán, de mégis kimondjuk, és mégis ott van az ajkunkon egy imában, tiéd a hatalom. A felolvasott igében olyan emberekről hallunk, akinek hatalom adatott. Hallunk a nagy tanácsról, a Sanhedrin tagjairól, hallunk a főpapról, Kajafásról, hallunk Poncius Pilátusról, mint prokurátorról, akinek a római nagy hatalmat képviselő birodalom részéről, ott Judea provinciában a legnagyobb hatalom adatott, mondhatjuk, hogy élet és halál ura volt, és a jogszolgáltatás tisztaságának őre, és ezek az emberek, akiknek hatalom adatott, a hatalmat maguknak tulajdonítva gyakorolják azt, amikor nagy héten közöttük áll az, akinek valóban adatott minden hatalom, menjen és földön. De ő minden hatalmáról lemondott, és úgy áll ott, kiszolgáltatta magát. Ugyan miért is hozakodna elő azzal, hogy ő egyenlő az atyával? Így is megbotránkoztak rajta a főpap udvarában, amikor lefolytatták, úgymond az egyházi pert, mivel az egyházi hatóságnak, a Sanhedrinnek, amely legteljesebb létszámával 71 fővel kellett, hogy döntést hozzon, hogy az Úr Jézus halálra méltó, ez egy végzetes csődje a korabeli kultusznak. Ez is azt jelenti, hogy a hatalom az övék, és nem az Istené, ezért nem ismerték fel az Isten hatalma által elküldött, Úr szenvedő szolgáját. Mert ha az ember a hatalmat magának tulajdonítja, és azt vallja, hogy nekem adatot minden hatalom, igen, így is lehet élni, így is lehet uralkodni, így is be lehet tölteni egy pozíciót, így is lehet családfőnek lenni, így is lehet munkatársnak vagy főnöknek lenni, hogy nekem adatott minden hatalom, enyém a dicsőség. Isten óvjon meg minket ettől, mert elvakulunk, és gőgünkben, amely a gonosznak a füstje, nem fogjuk meglátni az igazat, s nem tudjuk felismerni a valóságot, Krisztust. Uram, tiéd a hatalom, de csodás ez a hatalom, mert a hatalom attól lesz hatalom, hogy uralkodni tud, hogy hatalma van olyan dolgok fölött, amelyek fölött senki másnak nincs. A teremtés hajnalán is azt halljuk, hogy az Úrnak egy legyen szava, elég erővel és hatalommal bírt ahhoz, hogy a káoszból rend legyen. Micsoda hatalom az ős anyagnak, a sötétségnek, a rendezetlen elemeknek, amelyek az egész világ egyetemet betöltötték, egy szavával uralkodni tudott rajtuk. Ó, az ember sokszor mivé tudja kinőni magát, mikor magunkhoz ragadjuk az ítélkezés jogkörét, és úgy gondoljuk, hogy ez elég hatalom nekünk ahhoz, hogy másik életét, másoknak a becsületét ketté roppantsuk. Nem véletlenül szól a 10 parancsolat arról, hogy ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Az a hatalom, amely az Istené, az Isten választott népét egy olyan törvénykezésre jogosította fel, hogy a zsidó jogrend arról szólt és arról volt híres szembe a római jogrenddel, hogy inkább két bűnöst mentsenek fel, mintsem, hogy egy igazat halálra ítéljenek. Ezért elmentek a legvégsőkig. Mindenféleképpen az igaz oldalán kellett, hogy álljanak. Első perctől kezdve az utolsó pillanatig, míg több tanú által bizonyossá nem lesznek afelől, hogy a vád igaz. A mai világ homlok egyenest más, kedves testvérek, mindenkit meg lehet rágalmazni, mindenkit meg lehet vádolni, és esélye nincs arra, hogy megvédje magát, mert sokszor nem adnak lehetőséget, módot erre, azok, akik az ítélkezés jogát és hatalmát magukhoz ragadták. Jézussal is ezt tették, de mivé lettek az ítélkezők? A zsidó jogrend szerint a vádlót, aki vádolja a bűnelkövetőjét, azzal a bűnnel kellett büntetni, ami egyébként a vádlottnak járt volna. Körülbelül 10 olyan vádpontja volt a 10 parancsolat értelmezésének, a misnának, amely szerint a Tóra értelmében valakit halálbüntetéssel lehet megbüntetni. Többek között ilyen volt az, ha valaki hamis próféta volt, ha az Isten nevét gyalázta, ha paráznaságot követett el, különböző más dolgokat, szüleinek nem adta meg a tiszteletet, és aztán sorolhatnánk még szombatnapnak a meg nem tartása. Nagyon kemény törvények voltak ezek. És a nagy tanács, mivel nagyon jól tudták, hogy itt nem lehet több fordulót rendezni, mert Krisztus az igazság, tudták ők ezt jól, lesz benne az ördögi. Nagyon jól tudták, hogy ő tiszta, hogy ő ártatlan, és hogy ő igaz. Látták, és nagyon sokszor meg is vallották, hogy erővel és hatalommal hirdeti az igét. Hozzá is tették, nem úgy, mint mi, erőtlenül, lélek nélkül. Mégsem volt számukra elég az igazság felismerése, mert jobban féltették önnön magukat. Hogy is mondja az Úr Jézus, ha valaki meg akarja menteni az ő életét, elveszíti. De ha valaki elveszíti az ő életét, én értem, és az evangéliumért, az örökre megtalálja azt. Ezek az emberek a hatalomnak akkori gyakorlói voltak, és maguknak tulajdonították a hatalmat, nem pedig Istennek. Ezért, amikor Kajafás főpap hamis tanúktól megvádoltatja az Úr Jézust, és még mellé is teszi kiegyezésképpen, hogy a tanúk igazat mondanak, akiket ő bérelt fel mellesleg, folytatja a tehetetlenségétől vezérelve, mikor már veszni látszik Jézus pere, mert van benne ilyen fordulat, magából a mondatból is adódik, hogy az Istenre kérlek téged, mondd meg, te vagy-e a Krisztus. A tehetetlen ember, a hatalmát elveszített ember erőlködése szólal meg Kajafásból, és Jézus segít neki. Igen, megy tovább a per, nem azért, mert Kajafás akarja, azért, mert Jézus akarja. Mert be kell, hogy az írások teljesedjenek, és azt mondja, hogy én vagyok. Amikor ezt Jézus kimondta a korabeli zsidó emberek számára, ez egy nagyon szívet melengető dolog kellett volna, hogy legyen. Mózes számára hangzott el az égő csipkebokorból, én vagyok, a vagyok küld téged, hozzájuk Egyiptomba. Ez az Isten önvallomása, beazonosítása, én vagyok a létező. És azzal folytatja Jézus, és meglátjátok az embernek fiát eljönni az ég felhőin. Ez a proféciákból egy olyan kijelentés volt, amelyet a Sanhedrinben ülők teljes mértékben tudták, hogy ez az eljövendő messiás. Ennek ellenére a főpap ellenkező reakcióba csapált, megszaggatja ruháját, és kijelenti, hogy Isten káromló, pedig ahhoz a magasságos kellett volna káromolnia. Nem ezt tette. A zsidó törvénykezés szerint az Isten káromlást meg kell ismételtetni azzal, aki ezt tette. Nem kérik meg rá Jézust, mert nincs mit megismételtetni. Dugájába dőlt volna Kajafás, ha még egyszer megkérdezi. Hát így is lehet ítélkezni, kedves testvérek. Örök mementó ez a mindenkori emberiség számára, hogy egy vallási közösség hogyan válik az Isten egyszülött fiának a megítélőjévé és halálra adójává. És mivel nem voltak felhatalmazva arra a Sanhedrin tagjai, a nagy tanács, hogy a halálos ítéletet valóra is váltsák, gyakorlatba átültessék, ezért kénytelenek voltak a római prokurátor elé vinni az Úr Jézust, Quintus Pontius Pilátus elé, aki Krisztus után 26 és 36 között úgymond uralkodott. Ő gyakorolta a hatalmat. Azt kell, hogy mondjuk, hogy egy nagyon kemény ember volt. Kegyetlen, élet-halál ura. A semmiből küzdötte fel magát, és tudjuk, hogy ez a legveszedelmesebb. Ezek tudják a hatalmat a legkegyetlenebbül gyakorolni. Eleve úgy vonult be annak idején Jeruzsálembe, hogy a római hadi jelvényekkel a Szent Templom területére ment be. Majd amikor ki akarta engesztelni a zsidókat, és vízvezetéket építetett, és utakat, ezt is a templom pénzéből tette, ahhoz nyúlt hozzá. Figyelmen kívül hagyta, nem adta meg a tiszteletet a zsidó népnek. És most ehhez mennek, ehhez az emberhez, aki nem tiszteli őket. De most, mivel egy oldalon állnak, a bűnnek, az öntelt hatalom gyakorlásnak az oldalán, most Pilátus is jó lesz, csak mondja ki, hogy feszítessék keresztre. Az a baj, amivel nem számoltak, hogy Pilátusra óriási hatást gyakorolt az Úr Jézus. Óriási hatással van rá. Egyszer sem hallunk olyan szófordulatot, hogy ki mondta volna, hogy bűnös. Nem merte kimondani. De olyan harapófogóba volt politikailag, gazdaságilag és személyes életét tekintve, hogy nem tudott egyebet tenni. Mikor a felesége figyelmezteti, hogy ez az ember szent, az Istennek egyszülött fia, Pilátus valamit megérez abból, hogy nem az ő döntésén fog múlni. Őnála sokkal nagyobb hatalom van most itt jelen. Éppen ezért a hatalmat át szeretné ruházni Heródes királyra, aki éppen ott van Jeruzsálemben, de hát ez sem sikerül. Végül kezeit mosva fogja kimondani, hogy a keresztre feszítést elrendeli, de addig mindent megpróbál. A római polgári jog szerint az Úr Jézus idegen volt, jövevény, ezért őt egy egészen más jogrend és ügyvitel szerint kellett kihallgatni, mint a római polgárokat. A népek törvénye lépett itt életbe. Éppen ezért meghallgatta a vádlókat, a főpapok Kajafás vezetésével elég erőteljesen beszámoltak arról, hogy ez az ember, és érdekes, itt már nem az Isten káromlóval mennek, váltanak, mert ez a gonosznak a legszebb tulajdonsága, hogy pillanatok alatt tud váltani egyik gonoszságból a másikba, egyik vádlásból a másikba, és azzal vádolják meg, hogy ő a zsidók királya. És Pilátus erre összpontosít. Valóban te vagy az? Jézus azt mondja, te mondod. Te mondod ezt én rólam. Hát a királyság az nem volt egy egyszerű dolog, mert ha Pilátus egy új uralkodót az adott pillanatban nem fegyverez le, az ő munkahelye, állása csődbe megy. A nagy tanács tagjai többször is emlegetik ebben a perben, hogy te a császár barátja vagy. Ezt úgy képzeljük el, hogy ez egy cím volt. Aki ezt megkapta, az azt jelentette, hogy ő nagyon hűséges a császárhoz. Hát ebben az esetben ő nem a császárhoz volt hűséges, hanem Sejánuszhoz, a testőrség parancsnokához, aki őt az álláshoz hozzá segítette. Sejánusz egy ármánykodó lelkületű ember volt, aki Tiberius császárnak a fiát is megölettette, és menyének a kezét megkérte, hogy aztán császárrá lehessen. Tiberius nemet mond, de ezután gyanakodni kezd, majd Sejánusz is elveszíti a bizalmat, és ezután Poncius Pilátus széke is eléggé ingoványossá válik. A hatalom nem tudjuk, kedves testvérek, hogy meddig a miénk. Sokféle hatalom van. Az is hatalom, ha meg tudok fogalmazni egy mondatot, és hatalmamban, birtokomban áll azt elmondani. Az is hatalom, hogy a lábaimat tudom mozdítani, és el tudok menni valahová, ahová elterveztem, ez is egyfajta hatalomgyakorlás. Az is hatalom, hogy Istentől családot kaptunk, és hogy azt vezérelhetjük, pásztorolhatjuk, de jól gyakorlom ezt a hatalmat, és folytathatnánk egészen az ige hirdetéséig, ugyanis az ige hirdetés ajándéka nem emberektől van. Aki ezt kritizálja, az Isten hatalmát kritizálja. Éppen ezért Pilátusnak a legutolsó mencsvára, amit úgymond a nép közzé bevet, az az, hogy nagy ünnepenként el szoktak bocsájtani egy foglyot. Ezzel a római birodalom a nagy lelkűségét akarta tanúsítani. És Pilátus abban bízik, hogy ez az Úr Jézus lesz. Ott áll Jézus a nép előtt, mint a mennyei atya fia, és ott áll Barabás, akinek egyébként az egyik neve szintén Jézus volt, a Bár Abba szintén azt jelenti szó szerint, hogy az atya fia. Az egyik is az atya fia, meg a másik is. Melyik az igazi? De sokszor vagyunk ilyen helyzetben az életben. Uram, vajon melyiket válasszam? Melyik az igazi? Melyik lesz jó? Melyik fogja a hozzáfűzött reményeket valóra váltani? Melyik állást válasszam? Most melyik úton menjek tovább, ami nem annyira kifizetődő, de becsületes? Vagy azt, ami széles út, és sok minden elfér rajta? Melyiket válasszam? Blakabi egy csodálatos idézetet mond. Ha naponta az Úrral jársz, nem kell majd kitalálni, hogy mi az Isten akarata. Ha vele jársz nap, mint nap, engedelmességben, akkor mindig Isten akaratában leszel. A Szentlélek szerepe az, hogy lépésről lépésre vezessen Isten akaratának cselekvésében. A naponkénti szoros Istennel járás garantálja, hogy pontosan ott leszel, ahol Isten akarja, és pontosan azt választod, amit ő szeretne. Szorosan járunk-e együtt Istennel? Ennek a népnek az lett az ítélete, hogy szorosan járt együtt a bűnnel, és azt választotta, amely a bűn gyermeke. Barabás rablásért és ember ölésért volt a börtönbe. Minden megtettek annak értekében, mivel Barabást testesítette meg számukra, a harcos messiást. Nagyon könnyű volt a tömeget rávenni arra, hogy rábólintsanak Barabást. És arról hallunk még, hogy amikor a katonák elviszik az Úr Jézust, mielőtt megkorbácsoltatnák, amely önmagába véve halálos kimenetelű lehetett volna, hiszen nem volt felső számhatára az ostor csapásoknak, általában 40-et irányoztak elő, a vékony bőrszíjak végén csontok és fémdarabkák voltak, amely felszaggatta az ember bőrét és húsát. Pilátus ezt azért rendelte el a közterületen, hogy az egész nép lássa a szenvedő Jézust, mégis azt kiáltják: feszítsd meg, még ez sem elég, feszítsd meg, és Barabást bocsásd el nekünk. A katonák pedig Jézust megcsúfolják, leköpik, tövis koronát tesznek a fejébe, hajlonganak előtte, áve, zsidó királya. És ekkor az jutott eszembe, hogy hogyan bánunk mi Jézussal. Hogyan? Hogyan bánunk a felünk nyújtott kegyelmével? Hogyan bánunk a bűnbocsánat ajándékával? Hogyan bánunk a megterített úrasztalával? És abban, hogy hogyan bánunk Jézussal, el van rejtve, hogy hogyan bánunk egymással? Amilyen az Istennel való kapcsolatunk, olyan lesz az emberekkel való kapcsolatunk is. Ha Istenben vagyunk békességben, szeretetben, akkor a fele barátunkkal is abban leszünk. De ha nincs békesség Isten és az én lelkem között, kapcsolataimon sem lesz békesség és áldás. Isten ezen az estén is itt áll a középen, én hiszem és vallom, és várja a döntésünket, hogy kit választunk. Most nem az a tét, sem emberekbe kell gondolkodni, hanem az Isten egyszülött fiában, vagy a földi hatalmakban, emberekben. Ezen a héten végig vezetett bennünket a mennyei kenyér és a földi kenyér gondolata, ez is választás. Isten segítsen minket ebben a választásunkban. Így szeretnék egy Balogh Miklós verset megosztani végül a kedves testvérekkel, amely szintén választásról szól. Krisztus vagy Barabás, ez itt a kérdés, mióta csak a földön ember él, mögötte az, ki nem ad, csak ígér, s hogy Barabást választ, örök kísértés. Aztán úgy lett, amint hitetlenséget szabadság címén kérte Barabást. Az Úr pedig még ma is adna mást, Krisztust, kiben örök a teljes élet. De döntened mindig neked kell, ember, és rosszat érlel mind ki semleges, az is, kinek döntése nemleges. Ne mondd megint, mit Isten adna nem kell. Amit ma kell megtenned, tedd meg azt. Halál a késés, hát ne halogasd. Mióta várja tőled már a választ? Az, akit az ember nem 4 évre választ. Isten adjon nekünk bölcsességet és szent lelkének erejét, hogy tápláltassunk holnap is Isten kegyelméből a bűnök bocsánatára és az örök életre. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt vagy közöttünk, ez a legnagyobb örömünk, mert amikor látjuk, tapasztaljuk, érezzük, hogy velünk van az Úr, akkor is, ha nagy fájdalmak között, akkor is, ha ítélettel, emberek megvetésével körülölelve, Úrunk, ó jó nekünk, hogy te minden körülmények között velünk tudsz lenni, mint Dániellel a tüzes kemencébe. Úgy voltál ott az Úr Jézussal is, Urunk, a Gecsemáné kertjében, a főpap udvarában, és Poncius Pilátus előtt is, s a golgotai keresztfán is. Ó, Urunk, vannak nagy megmérettetések, nagy választások, amelyek a sorsunkat döntik el, a holnapunkat és a lelki jövendőnket, az örök életünket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, mert egyedül csak benned vagyunk képesek, és általad a te hatalmat szeretete által felismerni a döntés pillanatában, hogy melyik az igaz. Kérünk, Urunk, hogy add meg ezt a bölcsességet nekünk a mindennapi élet során, s könyörülj meg rajtunk, hogy ne azokat részesítsük előnybe, a barabásokat, akik csak ígérgetnek, s nincs mögöttük semmi. Engedd meg, hogy Krisztust válasszuk, aki mögött ott van az Atya, a Szentlélek, s az egész Isten országa, az örök élet. Szenteld meg, Urunk, a ma esti döntésünket is, engedd meg, hogy áldás legyen a holnapi jövetelünkön is, amikor az Úrasztalához jövünk. Áld és szenteld meg, Urunk, a szíveket, lelkeket, gondolatokat, hogy mindazok, akik úrvacsorával fognak élni, tudják megpróbálni magukat, s úgy járulhassanak te eléd, mint a legfőbb hatalom elé, akinek adatod hatalom menjen és földön, hogy a mi bűneinket eltöröld és elvedd. Köszönjük, Urunk, hogy amivel senki emberfia nem bír meg, te azt tetted meg, életedet adtad mindnyájunkért, mint ártatlan és igaz a bűnösökért. Jöjj hát, Urunk, és taníts bennünket a megszentelődés útján járni, mert keresztre feszíthettek, megítélhettek, de harmadnapon feltámadt az Úr, s ez vigasztalás mindnyájunknak, hogy a nagy hét után és a szenvedés után eljön a feltámadás és az élet. Hozd el ezt, Urunk, a szenvedők életébe, családjainkba, gyülekezetünkbe, hozd el, Urunk, a gyászolók szívébe, légy irgalmas és könyörületes minnyájunkhoz, hiszen minnyájon vétkeztünk, Urunk, nincs olyan ember, aki ne hatalmaskodott volna életébe, s ne tulajdonított volna magának olyan erőt, ami a tiéd. Jöjj hát és tisztíts meg bennünket, adj nekünk alázatos és szelíd szívet, Urunk, hogy úgy tudjuk viselni, hordozni a szenvedés ruháját, ahogyan te hordtad értünk. Légy velünk, Urunk, szoros közösségbe, Jézus Krisztusért. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.